tisztelettel köszöntöm Önöket. Olyan témákat írtam ide föl, amiket mindet át kéne beszélnünk, mert hogy hát valami robbanás történt a magyar közéletben, mondom. Magyar Péter, Varga Judit a Frisbee-ben, Balzonáról bement a magyar követségre, két napig ott bujkált, közvetlenül azután, hogy elítélték. Romokban a költségvetés, 30 éve nem állunk ilyen rosszul. A Dead Kennedys plakátját egy az egybe ellopta a kormány által megbízott reklámügynökség, és azzal akarja, magyar politikusok neve is fölmerült a csetitkosszolgálat szerint, hogy pénzért putyini propagandát terjesztettek, és akkor még ide se írtam a Spárt, ami szerintem egy normális országban az is óriási botrány lenne. Kezdjük akkor azzal, és utána a költségvetésről, mely Janinak már vérbe forognak a szemei. Szóval, hát nem is tudom, ha Magyar Péter ugye hogy konferáljon föl, mert minden órában valahogy másképp kéne. Ugye volt egy óriási nagy durranás olyan szempontból, hogy Varga Judit hát lehallgatta a férje, és nyilvánosságra hozta, illetve az ügyészségre elment. De most a legújabb az, hogy Varga Judit hát életének legszínvonalasabb interjúját adta a Frisbee-ben. Nem a BBC-n, a Frisbee-ben, ahol a legnagyobb média prostituáltak egyike rá sem kérdezett a lehallgatásra, illetve hát a Rogán Tóniékra, hanem egész végig arról faggatta, hogy vajon hogy verte őt agyba főbe Magyar Péter. Hát uraim, annyi minden van itt, hogy kinek mi a legfontosabb ebben az egész témában. Tényleg azt mondja el, mert az nem biztos, legalább itt nem ugyanazt a csontot rágjuk. Vagy ugyanazt a csontot rágjuk, de nem ugyanúgy.
Hát Sanyi ezt nem nagyon szokta szeretni, de ugye a kötött fogás előtt vettük fel a flasztert, és ott is nyilván erről is beszéltünk, és valami 45 perc alatt se tudtunk úgy igazából egyről kettőt. Annyi szála van, nem tudom melyikről érdemes, vagy melyikről kell, mindegyikről érdemes nem beszélni, csak bennem ez most már tényleg így próbálom szétválasztani, hogy van ez a feltételezett bántalmazói kapcsolat, az is fontos. Amiről már nem beszélünk most annyira, a Sablőügy és az ügynök, na hát igen, végül is igen, az ügyészsége, hogy mi történt a dokumentumokkal, és valóban a minisztérium emberei, vagy Rogán emberei bemászkáltak és belepiszkáltak, az is baromi fontos, hiszen az egész valahol ott indult, hogy ez volt az a bizonyos nagy bizonyíték, amit majd ugye Magyar Péter a nyilvánosság elitár. Szerintem az is fontos, hogy ehhez képest, és ezért nagyon kikaptam a múltkor a Facebookon, mert erről írtam, hogy ehhez képest szerintem azért Magyar Péter baromi magasra tolta a várakozási pótmétert, hogy mi is van az ő birtokában, és hogy csak gondoljuk vissza, hogy miket mondott, hogy Orbán Viktor még aznap lemond, amikor ő nyilvánosságra hozza Rogán Antal, pedig keresse magának egy olyan országot, akivel nincs, vagy amelyikkel nincs kiadatási egyezményünk. Hát most ahhoz képest ez, ami nagyon fontos, ami ott elhangzik, de szerintem ez is fontos. Közben ugye Varga Judit, mint egy darab tanú ebben a történetben, azt mondja, hogy ennek a bántalmazó kapcsolatnak a egyik szituációjában igazából abból a helyzetből menekülve már ráhagyott minden Magyar Péterre, azt mondta, amit hallani akar. A felvételt meghallgatva érdemes ezen is, vagy érdemes lenne ezen is. És már amiről meg pláne nem beszélünk, az, hogy honnan indult az egész K. Endre gyermekbántalmazás.
A legszomorúbb, ugye?
És közben meg az is egy szál, hogy akkor Magyar Péter most épp kitűt, mármint hogy politikailag leginkább talán az ellenzéket, mert a Fidesz táborából nem tud beleharapni, és akkor...
De, melyikről? 500 ezer emberrel kevesebb választunk van állítólag.
Az lehet, hogy maga a jelenség és a kegyelmi ügyel induló, és a gyermek molesztálós ügybe torkolló, mármint hogy kiderült ugye a kegyelmi ügynek a részletei, és az egész kudarcos nem létező magyar gyermekvédelmi rendszer. Mindez, ami ott történt, meg a Novák és Vargának a lemondása, ez nagyon sokat vitt le a Fideszből, azt tudjuk, és hogy a Magyar Péter feltűnése is még erre ráerősítő rá a folyamatra, és még lesznek elbizonytalanodni, de hogy ők nem hiszem, hogy a Magyar Péter történetébe kapcsolódnának be, én úgy értettem azt, hogy ő nem tud beleharapni. Reszelni tud a Fidesz táborán, de nem tud magához, talán inkább a... Na de, a, ja, és akkor még a Hajdú Péter, mint újságíró idézőjelbe téve teljesítményeiről is lehetne beszélni, de aztán arról a legfelesleg, az gyalázat volt, igen.
Kétem.
Na most úgy, hogy nem mondtam semmit igazán.
Csak elmondott, annyiról nem beszélt.
Két ember több lagizálnék, így a konkrétumtól talán az általánosság felé haladva. Az egyik az Magyar Ég Péter, aki a Válasz Online-ra írt egy szerintem nagyon jó, nagyon higgadt elemzést erről. Ő azt mondta, hogy az a nehézsége most, az a kihívás most a magyar közvélemény előtt, hogy ilyen csomagban árult ügyeket látunk. Tehát Varga Judit árul egy csomagot, és most a lehető legtávolságtartóbban fogal, ő is, meg én is most úgy fogalmazok, tehát most tényleg hagyjuk ennek az emberi, meg a morális részét, miközben iszonyatosan fontos az is egyébként, meg tehát ha ez igaz, amit ott hallottunk, akkor az legegy borrasztó tragédia, de ettől függetlenül politikai termékekről beszélünk, tehát a Magyar Péternek is van politikai terméke, meg a Varga Juditnek is, csak itt ilyen egészen furcsa, ilyen galacsimba vannak ezek összegyúra, mert az egyik politikai termék a Varga Judit részéről az, hogy ő egyrészt ezen a felvételen is már egy bántalmazott nő, tehát magyarul, ami a felvételen van, az nem úgy hangzott, vagy nem igaz, mert hogy ezt ő ráhagyta a férjére, és emögé épül föl az a történet, ami lehet akár az utolsó szóig igaz, meg lehet az utolsó szóig nem igaz is, hogy egyébként őt hogyan zaklatta, tartotta terrorban a férje. És itt is ugye az van, hogy ezt meg kell próbálni elválasztani. Tehát azt mondani, hogy igen, lehet, hogy ő zaklatta a férje, meg lehet, hogy terrorban tartotta, attól függetlenül ott van egy hangfelvétel. Ott van egy olyan állítás, ami viszont már messze nem annyira életszerű, hogy ő ezt az egészet azért mondta, mert ráhagyta a férjére, aki ott előtte annyira megfenyegette, hogy ezt így föl kellett mondania. Tehát ez már nagyon messze van az életszerűségtől. Az meg sokkal közelebb van az életszerűséghez, sajnos, nem csak Magyarországon, világon, mindenhol vannak ilyen pszichopata kapcsolatok, meg borzalmas életek. És a Magyar Péternek is van egy nagyon érdekes csomagja, ő ugye egyszerre árul két karaktert árul igazából, vagy két dolgot mond magáról. Az egyik a leleplező, a szivároktató, a mélytorok, ugye, ami annak idején a Watergate ügyben volt a szivárogtató ember, tehát ő elmondja, hogy én benne vagyok, vagy benne voltam a történetben, láttam, hallottam, tudom, hogy működik a rendszer, és most elmondom nektek, és azért tudom, mert benne voltam. De a csomagban ott van a másik, hogy rögtön politikai bizalmat is kérek, hogy ezt majd én oldom meg. És ezt ugye erre is nagyon helyesen írja a magyar, hogy ezt ketté kell választani, hogy az egy dolog, hogy elhiszed-e, ami a hangfelvételen van. Egy dolog, hogy elhiszed-e, hogy amit a Magyar Péter mond a rendszerről, az igaz-e, és úgy működik, ahogy van, és várja az ember a további bizonyítékokat és leleplezéseket. Én nagy izgalommal várom, és a magam részéről rendkívül hasznosnak tartom, hogy ez történik. És van egy másik, amit élesen érdemes elválasztani, hogy itt van az ember, aki most kilépett a maffiából, és nem csak vallomást tesz, hanem egyből bejelentkezik az ügyész szerepére is, tehát azt mondja, hogy én fogom elszámoltatni őket, bízatok bennem, én fogom rendbe tenni ezt a dolgot.
De ő a maffia tagja volt? Hát, csak egy maffia tagnak volt a család?
Szerint, először is vezető pozíciókat töltött be abban az államigazgatásban.
Diákhitel központ?
Hát ez nem vezető pozíció. Sok-sok milliárdos történet.
A nagyobb magyar bank felügyelő bizottságának volt a tagja.
Amely ezer szállal kötődik ez a rendszerhez, oda nem kerülhet be olyan ember, aki...
Sanyival csak pénzt.
Vállalta az ódiumát ennek a rendszernek. Egyébként azt is tudjuk, hogy a felvétel több mint egy évvel ezelőtt született, nem rohant fel a rendőrségre, tehát itt is azért arról van szó, hogy nem feltétlenül a jó követő állampolgár logikáját követte, hanem szerintem ennek a bűnszervezetnek a logikáját követte ő is, eltette, hogy majd jó lesz az valamire. Ettől függetlenül állat jó, hogy kihozta, hogy bármiért úgy döntött, de ha megnézed a mögöttes motivációját, az nem azért fontos, mert ha ő ezt azért hozta nyilvánosságra, mert előtte zsarolta a feleségét, meg az egész csak valami önérdekű dolog, akkor nem vonja kétségbe ennek a hitelességét, az ember hitelessége az egy másik kérdés, mert ő rögtön ugye azt is mondom, ez egy csomag, hogy egyébként majd én leszek, aki rendbe hozza ezt az egészet, és elszámoltatom őket, és ezt élesen érdemes ketté választani. És ugye miután mind a két oldal itt ezeket így összegalacsinozza, ezért baromi nagy bajban vagy, hogy hogyan választ ezt szét, én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, nem mit, ha nekem ez mindig 100%-osan sikerült volna az elmúlt napokban, hogy ezt próbáljuk meg szétválasztani. Tehát én a magam részéről kíváncsian várom az újabb bizonyítékokat, és az elmúlt 14 év egyik legpozitívabb jelenségének tartom, hogy ezek jönnek ki.
Szerintem lesz, van még neki.
És van egy,
okos csávó van.
És közben van egy ember, aki meg azt mondja, hogy azért, mert én kihoztam ezeket a bizonyítékokat, én megoldás is vagyok. Egyrészt azért, mert tudom, mi a megoldás, másrészt, mert morálisan is alkalmas vagyok rá. Itt pedig nagyon-nagyon súlyos kérdőjeleket kell mindenkinek föltenni szerintem. Vagy hogy oda tenni ezeknek a mondatoknak a végére?
Én szeretnék inkább hozzátenni, a döntő mozzanat az, hogy két dolgot látunk, eddig az ontológiai rész a dolgnak, hogy nem szabad két dolgot összekeverni, ezt úgy választanám szét, vagy én magam számára úgy választom szét, ugye, hogy a retorika szabályai szerint, ugye, hogyha a vádló vádjai helytállók, akkor a védő számára az kínálkozik, Arisztotelész, hogy a vádlót kell hitelteleníteni a népgyűlés előtt. Ezt látjuk most.
És nem a vádlót.
És nem a vádlót, hanem megnézzük a kormány kommunikációját, kezdettől fogva soha semmit nem mondanak Magyar Péter vádjairól. Magyar Péterről mondanak kizárólag. Nagyon súlyos dolgokat el lehet rajta mélázni, bár úgy gondolom, hogy amit egyébként pont a honlapunkra István írt meg, ugye, hogy Bayer Zsolt most már egy kicsit túltolta a biciklit, tehát már annyira gyűlölte Magyar Pétert, hogy kiderült, hogy a kormány ugye már 10 éve tudomásul veszi a családon belüli erőszakot a Varga Magyar házaspárnál, ez már a röhely kategóriája, ez kétségtel.
10 éve de, Varga Judit egy titkár.
Igen, 10 éve, és egyébként közben nagyon szerették Magyar Pétert, és most hirtelen takonygerincsőnek minősül, az egész egy röhely, de visszatérnék a madártávlatú szemlélethez, tehát én azt tudnám mindenkinek mondani, hogy azt a következtetést érdemes levonni az egészből, pont Varga Juditnak emel Frisbee interjúja kapcsán, nagyon világosan tetten érhető, hogy Magyarországon sugárzott médium csak kormánypárti kézben van. Tehát sem rádió, sem televízió, amit sugározva tud az ember fogni, nincs, csak kormánypárti. Az ATV-nek ez az anyaga, amit leadtak Varga Judittal, pontosan elárulta, hogy az ATV-ben is abszolút, hogy mondjam végig.
De nem a ATV-ben, helyre megy. Egyrészt ott az RTL, mint sugárzott tévé.
Ne, hadd fejezzem meg. Az RTL
nem az ATV.
A Frisbee az hol volt?
YouTube.
Nem, ez már csak online volt.
Bocsánat, mindent így mondhatod, kérek, jó?
Azért szóltunk közben.
Akkor meredjük el, elnézést, azt hittem ezt az ATV-n csináltam.
Nem.
Hát már elnézést kérek, mindenkit. Igen, de minden esetre teljesen egyértelmű, hogy a kormány diktálta a műsort. Tehát ez drámai, egyébként fenntartom, hogy általában, mint az ATV-re gondoltam, de bocsánatot kérek még egyszer mindenkitől. Azt tudom mondani, hogy önöknek, hogy nem érdemes tévét vagy rádiót Magyarországon, mert nem lehet tájékozódni belőlük, az RTL egy különleges eset, az egy másik történet, azt egy másik alkalommal megbeszéltük. Röviden, de az RTL-nel egymás torkát fogják. Tehát igen. Egy másik történet.
És nem tudsz sok mindent megmondani sem.
Tehát itt, ebben a kérdéskörben arra kérhetik figyelni, hogy mikor fog a kormány bármit mondani arról, ami Magyar Péter vádja. Sose. És a másik, amit el akartam még mondani, hogy Varga Judit viszont a maffia áldozata. Tehát én nagyon sajnálom őt.
Meg a tagja.
Mert nem tud kibeszélni ebből. Nagyon, szinte bizonyos vagyok benne, hogy a Facebook megnyilvánulásait is a Rogánék ellenőrzik, illetve dolgozzák fel őt, tehát Varga Judit ebben a történetben már réges-régen nem nincs identitása. Tehát azt csinálja, amit mondanak neki. Úgyhogy ő abszolút felőrlődik az egészben. Az az igazság, hogy ma Varga Juditnak, tehát azok a kritikusok, akik elmondták, hogy igazságügyi miniszterként ebben a torz rendszerben részt vett, és igenis felelős abban, hogy az erőszak áldozatául esett emberek, akik ugye elsőbbre többségükben nők, ugye nem kapnak törvényes és állami védelmet, abban Varga Judit maga is felelős, hogy ez így alakult, és sajnos hát most ráhullik vissza, amit ő maga miniszterként hát hogy mondjam, nem tett meg, pedig hát sokszor mondták neki, hogy mit kéne, milyen törvényeket kéne hozni, meg hogyan kéne ezt a dolgot kezelni, és Varga Judit nem úgy kezelte, most pedig arra hivatkozik, hogy ő milyen áldozat volt. Ez tényleg elsüt a...
Én nem tudok szállodni, meg nem is fogok. Először is két megjegyzésem, és én nem bántálból mondom, nem hangzott el olyan a Varga Judit szájából, hogy őt össze-vissza verte volna.
Erre mindig csak utalás van.
Nem hangzott el, igen. Én ezt, igen.
Ez egy lelki terror.
Igen, rosszul fogalmaztam, nem hangzott el.
Egy pici utalás.
De jó, hogy mondjuk, Sani, mert ez
nem, igen, most javasolta, hogy ne nézzen senki semmit, meg ne olvasol senki semmit. Ha véletlenül ezek közé tartozik emberek közül egy megnézi a mi műsorunkat,
ez igazad van.
Jó, tudom, Sani, nem tudom, hogy nem is bántásnak. Az egyik dolog. A másik dolog az, amire én be tudok számolni, az, hogy nettó szégyen érzettem van az egész közektől. És még azt is rettentően szégyellem, hogy kénytelen vagyok itt ülni, nem veletek, és erről beszélni. Az a nagy üdes helyzet. Szégyellem a magyarságomat, mindent. Én napok óta ezen örlődöm. Hogy kerültünk mi ebbe a helyzetbe? Már bocsánat, kérek, hogy két ember, aki különleges pozíciót foglaltak el a hatalomba, egymást abuzálják, és ebből egyébként közvélemény formáló politikai következmények származnak. És azt kell hallgatnom az egyik kereskedelmi rádióban, hogy a riporttal arról beszélünk, hogy na de Magyar Péterről beszélünk, Magyar Péterről. Mit? Ilyen esetek millió számra történnek sajnos ebben az országban, elvileg ezt tényleg kéne valamilyen módon mentálisan kezelni. Hát arra meg nem beszélve, hogy kiderült, hogy mindenki áldozatvédelmi szakértő lett hirtelen. Én tényleg nem akarok, mondjuk például a tegnapi interjú, már a Hajdú Péteres interjú, nekem egyetlen szempontból volt abszolút megerősítés, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a két ember bele a hatalomban elfoglalt helyüket és a házassági küzdelmüket ezt politikai terepre is vitték. Már előtte is. Amúgy még egy pontosítás. Az utóbbi években a fiatalembernek nem munkája volt a büróban, hanem pozíciói voltak. Nagy különbség, nagyon nagy különbség, és az is tényleg kiderült, ami ilyen értelemben még súlyosabb információ, bár ezt is tudtuk különben, hogy tényleg rokoni haveri alapon osztogatják a pozíciókat, és rokoni haveri alapon veszik vissza a pozíciókat. Ez is kiderült.
Igen,
bizony.
De ezt most tegyük félre. Olyan érzetem van, eszembe jutottak a 70-es évek, 80-as évek, amikor gyerek voltam, és nem tudom, hogy ki emlékszik erre, nyilván a mai fiatalok annyira nem tudnak emlékezni, hogy hogy főzték az elődeink a pálinkát, meg mit raktak a cefébe. Őrült már divat volt, az öregek kell, hogy emlékeznek, az, hogy minél mocskosabb volt a cefre, és minél szörnyebb volt a pálinka, annál férfiasabb volt, aki megitta.
Aztán, krumpli.
Hú, na de meg a rohadt gyümölcs. Hát ne vicceljünk már. Tényleg 90-ig azért nem ittam pálinkát, mert úgy gyűlöltem, és olyan undorító volt, mint az Isten nyilat. Hát azt mondták az öregek, hogy ez a jó, és nem vagy ember, ha ezt nem iszod meg. Hát utána persze 95-ig muszáj volt kampányban, minden szart megintni. De most már a pálinka más minőség, azért nem a magyar pálinka ellen vagyok. Na azt akarom kijönni, hogy igen, azt a kérdést kell föltennünk, hogy mitől mozdította meg ez a történet a közönségnek egy jelentős részét. El lehet mondani, és igaz, nyilván ez kritikája, hogy van egy nagyon nagy erőigedetlenség, ami amorf, nem tud formalizálódni, van egy őrült elégedetlenség azzal, amit művel ez a kormány, kivívta maga ellen a sorsot, mert ugye a kritikus ennek egy jelentős részét lepedofilozta, lebuzizta, ezt az egész MeToo dolgot is, stb. Undorítóan beszélnek, lásd ugye Bayer, és többi. Meg az ellenzék kritikája is. Nyilván. Meg egyébként is tele van a társadalom félelemmel, de akkor is erre az időre választ kell adnunk, különben tényleg itt fogunk megrohadni. Hogy az Istenbe fordul elő az, hogy mondjuk például ebben a szörnyű háborús helyzetben, az európai háború remélem elején és vége fele, a gyilkos mellé áll egy társadalom zöme.
Ja.
Nem akarok megbántani senkit.
A de zöme. Bántsad meg, Sanyi, mert ez a legalja ennek az egész magyar társadalom.
Úgyhogy én nagyon remélem, de én nem akarok. Kíváncsian várom, hogy mire fut ki Magyar Péter, ha ennek a közönségnek hogy kell egy ilyen politikai tényező és támogatói leszek, meg megszervén ágya vigye, őszintén szólva nyilván mindenkinek a saját szubjektív döntése, amúgy persze politikai következményei vannak. Én a fő politikai kihívásnak nyilvánvalóan azt tartom, hogy ezt a rendszert kell megdönteni. Ha esetleg egyel több szereplő bejelentkezik, és ebben létre lehet hozni, bár e tekintetben vannak kétségeim, hogy tényleg rendszerkritikus-e, bár ő egyelőre annyit mondott, hogy Orbán nélkül Fidesz-szel együtt tud működni.
Már nem azt mondta. Most már azt mondta, hogy Orbán Viktor is rajta van a célkeresztjén.
Ne, hogy az Orbán nélkül Fidesz-szel.
Sanyi Fidesz-szel,
amit mondott. Én tudom, amit
mondtam, hogy egy Orbán nélküli Fidesz.
Ja, hogy Orbán nélküli Fidesz.
Nélküli Fidesz. Ja. Neki belefér a koalíció.
Ma megint csak igazat adok
őket. Mi csinálják? Sanyi. Tehát, hogy őnek ilyen befér a koalícióba, akkor meg. Ugye vannak fontos politikai mondókái is, most már ezen a történeten kívül, én erre figyelek. Amikor azt mondja, üzel a régi barátoknak azzal a Vas Albert versen, és most nem a Vas Albertem van a hangsúly, hogy mit gondolok arról, hogy éppen egy ilyen idézel, de jön éppen Petőfi után, de ő azt üzeni a cimboráknak, ha én jövök, akkor majd újra találkozunk, és barátok leszünk, és innen tud. De egyelőre rendszerkritikus politikai előként nem tudom tételezni. De majd meglátjuk. Amúgy meg én a magam részéről annak drukkolok, és annak az érdekében teszek, hogy létrejöjjön egy tényleg egy kritikus rendszer ellenzék, amiben Magyar Pétertől Gyurcsány Ferencig mindenki belefér.
Van még egy aspektus a dolognak, és a magyar közéletből ketten szóltak csak erről, bár, hogy mondjam, persze nincs akkora, de nagyon nagy súlya van, de hát nem mérhető az országos ügyekhez, ez a három gyerek, a közös gyerekek.
Sanyi,
hagyd mondjam el, miért
osztályos. Nem, hagyd mondja, ez most az övé, mi kihagytuk. Mondd, igen. Mondjon.
Tehát mondjon. Én úgy tudom, vagy ami átszivárgott a rendszeren, egyedül Majka, akit én személy szerint nem kedvelek, de ő legalább ezt üzente ennek az egész ügynek, meg a Potyondél Dina volt.
Hát akkor olvasd el a Magyar Hangban.
És akkor a Magyar Hangban.
És még én is írtam el.
És akkor a Sanyi meg elmondta egy csomó helyen, Bugacon.
Sokan elmondták,
jó. Sokan elmondták,
jó.
De akkor húzunk komolyodjunk meg egy pillanat, és húzzuk el, hogy ez a három gyerek, amit átél, te átél és át fog élni, ez egyébként a két embert minősíti, mind a kettőt. Az egyik 19.
Ez az
és így van, és ez azért országos ügy, mert még egyszer mondom, itt az egyik ember az kapott közbizalmat, az egyik legmagasabb szintű miniszter lehetett, kulcsfontosságú minisztériumot vezetett, másik pedig közbizalmat kér. Ja. És két olyan emberről beszélünk, akik a saját véreiket sem hajlandóak, a legcsekélyebb mértékben sem figyelembe venni az érdekeiket, a legalapvetőbb lelki, mentális egészségük érdekeit sem veszik figyelembe, és ez a két ember, az egyik mondom közbizalmat kapott, a másik kér, gondolkozzunk el, hogy milyen elitünk van, és biztos, hogy ebből az elitből kell majd kiválasztani az újat, és hogyan válik egy országgal a jelenlegi vezetés, amelynek egy ilyen asszony és anya a tagja, és hogyan bánna az országgal egy olyan ember, aki ilyen apa. És most nem akarok jobban belemenni.
Gábor, egyébként
ez jó ország.
Hagyd tegyek oda, és milyen az a közvélemény, hogy ezt nem érti. Na, és nem fogja föl.
Pont ezt akartam mondani.
Sebezhető hívom.
Hát milyen, nem csak sebezhető.
Amúgy egyébként, hogy azért, hogy tényleg azért tegyük már le az erkölcsi fundamentumokat. És milyen közvélemény az, akik a Varga Judit által vezényelt igazságügyi minisztériumban megszerveződő, annak alapján megszervezett végrehajtó, bűnöző végrehajtó maffia áldozatairól, ki emlékszik meg, voltak, akik megemlékeztek, én is most sorolhatnék neveket, most emlékezzük, és hall, drága magyar közvélemény, meg drága magyar testvérek, hogy cseszétek meg, egy könycseppet nem volt azok hajlandók hullatni ezekért az emberekért. Ja, és amikor esetnek ez a politikai és tudod mi a rémes, hogy most így visszamenőleg azt is meg lehet fejteni, hogy amikor egy nyilvánosságra került politikai értelemben, az is egy jól kitalált projekt volt. Egy jól kitalált projekt. Majd egyszer kiderül, hogy mi vesztek össze.
Ja,
hogy ez ki
hogy ez az egész, hogyha az ember tud két-három lépést hátra tenni és onnan ránézni, és nem konkrétan arra, ami történik, hanem a közegre, meg ahogy igen, történik meg minden, az szerintem egy irgalmatlanul keményen őszintelen nyomata a magyar társadalomnak. Uh-huh. Engem két dolog, ami megrémiszt, és el is keserít egyszerre. A Magyar Péter köré szerveződő tömegnek a indulatát, erejét, szándékait, mindent értek. Az ellenzék, mennyit beszéltünk mi is arról, hogy a tehetetlen ellenzék, és hogy nem csatornázódnak be, és ez nem jó így, mert a társadalom erői nem tudnak merre, az elégedetlenek nincs kihez forduljanak, és most ugye van. De az, ami körülötte kialakult, az egy nagyon sokszor egy ilyen nagyon rossz szektára emlékeztet, ahol neked nem lehet már ellenvéleményed sem, nem gondolhatsz egy kicsit.
Magyar körüli.
Igen.
Hát az közvélemény. Nem azzal indított, hogy világosan elmondta, hogy a NER ügynöke Rogán Tóni fizetett embere, mindenki, aki kritikát fogalmaz meg vele szemben. Nem a politikai pályázatás a legelején túlnézte végig a különböző
Fidesztől
független hírportálok kommentmezőit azzal.
De engem nem érdekel.
Hírt adott a két.
De Gábor, engem nem érdekel Magyar Péter ilyen szempontból, mert ő egy nagyon durván nyomuló figura, azt még lehet, hogy jó kis a szándékai. Én nem tudom, mindegy, valamit csinált, teljesen mindegy, most az nem a közeg, hogy olyan emberek és olyan társadalmi réteg akarja leváltani a NER-t teljesen jogosan, minden gonoszságával együtt, aki nem engedi meg neked az árnyalt gondolkodást, hogy egyáltalán
próbálj meg valamit. Hát honnan veszed, Pista? Hát, én ebben nem találkozom.
De szerencsés vagy.
Publikálja a témában, és akkor majd
és találkozom. Akkor
majd el a véleményet őszintén, és akkor majd találkozom.
Jó, értem.
Meg ne fogad meg a Nyíri Janó tanácsát, hogy ne nézzenek
semmit. És nem Magyar Péter itt a lényeg, hanem az, hogy emberek, hogy akarjuk mi leváltani a NER-t, ha a NER leváltása közben elkezdünk még a NER-nél is gonoszabbak, meg keményebbek, nézik. Ez az egyik. A másik az, és ez engem egy picit megrémít, azért nem azért, mert félek ezektől a dolgoktól, amit hogy azoktól az emberektől adott esetben, magától az, ami az ember nyakába tud ilyenkor szarkupacként borulni, mert az ráborítják, hanem hogy azt látom, hogy akkor viszont tényleg nincs kiút.
Jó, ez azért
is kiút. És csak egyet, aztán igen. Ez az egyik. A másik meg az ugye azért mégiscsak az európai kultúrában, meg a jogban is az egy ilyen alapvetés, és hát ebből lett aztán a MeToo mindenféle szörnyűségével is együtt, hogy egy ilyen bántalmazói történetben a közvélemény és a jog is a bántalmazottnak a pártjára áll automatikusan. Ugye a MeToo-nak aztán pont emiatt lettek mindenféle ilyen olyan vadhajtásai, mert nem kellettek volna, hogy legyenek. És én elszörnyedve nézem azt, hogy olyan ismerőseim, akikről tudom, hogy hasonló szituációban vannak, voltak, hogy milyen a kapcsolatuk, hogy élnek, hogy azok a Varga Juditba belerúgnak egyet. Nőként. Nem értem. Mert ott a minimum az lenne, hogy hogy megállok egy vonalnál, és azt mondom, hogy nem tudom, politikailag lehet, hogy ezt most felhasználják és kihasználják, de én nőként most itt megállok, mert lehet, hogy egy bántalmazott nőtársam történetét hallom. Nem tudom, mert a politika torzítani fog, és a propaganda hozzá fog nyúlni, de mi van, ha? Tehát, hogy valami kis kétség, vagy legalább egy pillanatra úgy ráni, de nem. Belerúgnak a Varga Juditba.
Ebben az a rémes, hogy a hétköznapi viszonyokban is egyébként legalábbis időt kellene az embernek hagyni saját maga számára is, amikor egy ilyen helyzettel, tehát nem politikai dimenzióban, nem, tehát azt azért meg kell nézni. Többször meghallgat, stb. Ha segíteni akart, vannak, hogy az emberhez segítségül fordulnak. Tehát én iszonyúan észnék ellen. Ez az egyik. Ami ennél fontosabb számomra az, mert utalt erre a szektársadásra. Mindabban, amiről idáig beszéltünk, következik még egy kérdés, hogy mitől van az, hogy Magyarországon a hatalmi versengésben résztvevő szervezetek, azok valójában szekták. Tehát miközben 4 évente választásokat tartunk, ez egy nagyon fontos demokratikus érték lenne, ahol egyébként a dolognak az a tétje, hogy kiskedit csógolom, meg voltam elégedve a kormánnyal, vagy nem voltam megelégedve. Amúgy az ellenzék tud egy alternatívát kínálni, vagy nem. De most ez akkor lehet csak, hogyha az állampolgárok túlnyomó többsége lehetnek, nyilván minden politikai erőnél van, kemény van. De az állampolgárok túlnyomó többségének az mégsem szektaként kellene tekinteni. És ilyen szempontból egyébként kulturálisan ez a kör nem lépett ki, tehát ugyanúgy viselkedik meglepő módon, és ugye úgymond, hát látszik, Janó, érdemes nézni, hidd el, hát látszik, hogy most például milyen nem politikai beállítottságú emberek felvágott falosszal beálltak. Álljanak le, mindegy, a Magyar Péter mögé, mellé, stb. Mitől van? Ahelyett, és na, ez a nagyon nehéz dolog, nem ahelyett, nincs ahelyett semmi, amellett. Meg kéne tanulni a magyar társadalomnak, hogy bizony, illetve föl kell tenni egy kérdést, és mindjárt befejezem. Egy, van-e a közjó és a demokrácia között összefüggés? Ha és amennyiben van, akkor drága tesók, az nem úgy lesz, hogy megjelenik időnként, hanem tudom ki, és akkor aztán majd megoldja a problémákat, mi meg lájkolunk. Be kell lépni a szakszervezetekbe, be kell lépni érdekközösségekbe, be kell lépni a pártokba, és dolgozni kell. Ha van köze itt Magyarországon a demokráciának a közjóhoz. Ha nincs, csak megváltót keresünk, aki majd meghozza a jólétet. Vannak ilyenek, akik ezt így gondolják, ugye ez a szingapúr analógia, mert nem megyek ebbe most bele. De hát egy nem Szingapúr, és egyébként Szingapúr egy iszonyúan multikulturális társadalom, tehát az, azhoz képest mi fasiszták vagyunk, így ahogy vagyunk, tokkal vonóval. Na mindegy. Szóval ez itt a kérdés. Ha pedig erre a kérdésre az a válasz, hogy nincs köze a közjónak a demokráciához, hogy csókolatját, Boris, hogy csináljátok.
Jó, tehát abszolút igaz egyébként szerintem, és amit egy mondat nem, szóval igazából annyit akartam hozzátenni, hogy van egy visszatérő érv ebben a Magyar Péter jelenségnél, mi csak most indult, és miért kritizálod már rögtön? Ja. Szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek, hogy mi a magyar társadalmat és a magyar politikát megmérgező figurák is minden indultak valamikor. Ezek az emberek biankó csekkeket kaptak az éppen akkor kialakuló rajongó táboruktól, Ferencet sem volt illendő bírálni az elején, mert pedig csak most indult, tök jó. Orbán Viktor sem volt illendő bírálni az elején, csak most vett át a Gyurcsány utáni csődtömeget, miért kell baszogatni őt az alkotmány miatt, meg mit tudom én. Ezek ugyanúgy előkerültek mindig. Éppen az volna ennek az ilyen, utálom ezt a kicsit ilyen nagyképű értelmiségi szövegedet, van ez a citoyen mentalitás, ugye ez tehát az állampolgár, az öntudatos állampolgár az, aki nem megbízik a politikusban, hanem megbízza a politikust valamivel, például azzal, hogy képviselje az érdekeit és az értékeit, és nem bízik meg benne, nem hisz benne, hanem mindig a körmére néz, és az első pillanatban, ha egy ember azt mondja például, hogy le akarja váltani a NER-t, azt elkezd úgy viselkedni egy 100 000-es rajongótábor élén, mintha egy 9,5 milliós ország teljhatalmú ura lenne, és épp ugyanúgy osztogatja a jelzőket, az árulót, a jó, a rossz és a kövessetek típusú logikát, akkor ott kell az órára koppintani. Azt meglátjuk, hogy az ember képes ebből az árnyékból kilépni, vagy nem, de hogyha nem hívja fel a figyelmet rá senki, akkor biztos, hogy
El kell mondjam, hogy április 6-án lesz a következő kötött fogás extra, 19 órakor a Hadszínteátrumban.
Ez a nap elszólásom.
Előtte tart egyébként Magyar Péter egy tüntetést, úgyhogy akár ide is áll. És ma azt is tudjuk, hogy május 1-én lesz a következő a Hadszínteátrumban, szintén 19 órakor, úgyhogy ezt elmondom, meg még addig biztos.
És akkor hogy fogunk parkolni április 6-án?
Igen, az egy sima nap is gond, nekem is, mert egyszer úgy késtem el, hogy fél órán keresztül nem
kaptam. Szerintem teljesen, hogy végsávén együtt égett.
Jó, gyerekek, romokban a költségvetés, itt már rugdos engem amúgy is az asztal alatt a Janó, hogy erről beszéljünk. Nem éri el egyébként a lábamat, de mindegy. Jó, ha nem lenne ez a vihar, ami most van, Magyar Péter és Varga Judit körül, szerintem ez lenne a legfontosabb téma.
Akkor vagyok olyan pofátlan, hogy mindjárt megragadom a szót. Ahogy az előző témánál is arra kérném én a nézőket, hogy arra figyeljenek, hogy a kormány mit felel az érdemi vádatkra. Semmit. Ez ugyanoda tartozik. Az ország gazdasági helyzete katasztrofális, az ország diplomáciai helyzete szintén katasztrofális, a forint rohadó félben van, a társadalom belső feszültségei rettenetesek, a demográfiai katasztrófa itt van rajtunk, tehát röviden borzasztó állapotban vagyunk, még annál is borzasztóbb állapotban. Ezt a költségvetés pénzei vagy állapota kapcsán nagyon jól le lehetne írni, és nagyon kevés médium foglalkozott ezzel. Visszatérnék egy pillanatra a saját veszélypamrítvámra, a sugárzókból én nem tudok róla, hogy részletekben menően beszélték. A pénzügyi sajtó foglalkozott vele egyedül, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy elmélyedjen ebben. A helyzet az, hogy innen megmerem jósolni a számokból, hogy június 9-i időzsi lesz, június 10-től rettenetes nadrágszímek húzás, és már most jól látható, muszáj elmagyaráznunk, mert valószínűleg a társadalom egyik fele nem is érzékeli, hogy a magyar emberek, tehát a magyar lakosság két élesen elkülönülő rétegre kezd szétszakadni, az egyik fele körülbelül mindent megengedhet magának, a másik fele meg most már tényleg a cipője mellett
jár. Nem fele-fele
Nem fele, nem úgy 50-50%, hanem...
Nem értem.
Jó, tehát teljesen igazad van. Tehát ne arra gondolják, hogy 10-ből nagyon jól élt, meg nagyon rosszul, de alapvetően dermesztő látni, hogy ez a kormányzat milyen cinikus gonoszsággal nyomja a szegényeket a még mélyebb szegénységbe, és ez földrajzilag is elég jól leírható, egyébként szociológia más eszközével szintén jól leírható. Én szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmüket, hogy Magyarország lakosságának egyenlően nagyobb hányada él hova tovább minősíthetetlenül rossz körülmények között.
Hát az úgynevezett európai szegénység szint alatt. Tehát Bulgária, a negatív értelemben csak Bulgária előz meg minket az egész Európai Unióban.
Jánó, de a friss adatta, én nem foglalkozol a termékenységi rátával, hát ez a te asztalod. Csökken tavalyhoz képest. Ja, igen.
Csökken, de...
Borzalmas.
Jó, hát akkor elmondom, hogy épp most megbeszéltem a Szabolcsot, hogy csináltak
egy nagy Pandora szelencéjét.
Nagyon örülök meg, hogy a Szabolcsot csináltak egy nagy anyagot, mindig nagyon örülök a munkasikereteknek, de most itt vagyunk.
De figyelj, akkor elmondom, hogy erről a legutolsó élményem az, hogy Bayer Zsolt közölte, hogy az a tény, hogy Magyarország Európában legjobban szerepel a termékenységi rátában, ami úgy baromság, hogy van, de ezt most ne beszéljük meg, ezt ki kell fejteni részletesen, ez egy hülyeség, de ne menjünk ebbe most bele. Az ugyanolyan rossz, mint a gazdasági mutató.
Az a része nagyon fontos amúgy ennek a, most a, persze tudjuk, hogy összességében nemzetstratégiai kérdés, hogy fogyunk, hogy mennyire fogyunk, ami valahol az egész mostani politikai turbulenciát is, is a táptalaja igazából, az szerintem az, hogy most már több mint egy éve, de most nem kezdek el meditálni az, hogy mióta, mert tulajdonképpen a Covid óta egyébként nem tud a magyar gazdaság igazán magához térni, aztán, és egyre több minden rakódik rá, egyre jobban derül ki, hogy mennyire agyaglábakra épült rá egyébként a korábbi gazdaságpolitika is. És ahogy az emberek a hétköznapjaikban egyre többet morognak, szoronganak, idegesek, rosszakedvük, És az igazság az, hogy a hétköznapjaikban egyébként az emberek döntő többségének azért 2020-21-ig nem feltétlenül volt rossz kedvük, legfeljebb egy csomó ember látta, hogy a rendszernek mik a visszásságai, és persze akkor is voltak nagyon szegény emberek, de hogy mindegy, ha egyre több olyan ember van, olyanok is, akik egyébként a 2010 óta eltelt időszaknak egyébként inkább nyertesei voltak, és itt nem milliárdosokról beszélek, hanem arról a középrétegről, amelyik valamilyen előrelépést azért el tudott könyvelni. Ahogy ezek az előrelépések elolvadnak, és visszaesésbe mennek át, és növekszik a frusztráció, úgy van nagyobb robbanó ereje a morális felháborodásnak. Általában úgy szokott működni, hogyha egy társadalomban a életkörülmények nagyjából rendezettek, akkor a morális felháborodásoknak ugye kisebb vagy jó anyag, nem robban, pukkan egyet legfeljebb, és azt mondják az emberek, azért jól el vagyunk. Hát hány olyan morálisan vállalhatatlan történet derült ki ebbe az országba 2010 óta, milyen robbanni kellett, mert csomó mindennek morálisan alapon, de nem robbant. De gondoljunk abba is bele, hogy 2006-ból volt az összödi beszéd, és ez nem buktatta meg Gyurcsány Ferencet. Az egy tulajdonképpen egy ilyen, tehát az, hogy az utcán kim voltak emberek, meg balhé volt, ez az ország döntő többségét nem mozgatta meg. Gyurcsány Ferenc abba bukott bele, hogy 2007-ben elindult egy gazdasági válság Magyarországon, ez a világválság hatására még jobban felpörgött, és akkor már viszont hirtelen újra súlya lett annak, hogy ez az ember egyszer azt mondta, hogy hazudott, mert az emberek egyre szarabbul éltek. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi veszélyt az életkörülmények lassú, de biztos és egyelőre megállíthatatlanan tűnő romlása jelenti, mert ez az, ami az emberek figyelmét ilyen sajátosan működik általában a társadalom logikája, ráirányítja azokra az elvontabb morális kérdésekre, amikről eddig nem biztos, hogy gondolkodtak, vagy nem húzták úgy föl magukat rajta. Szóval ez egy érdekes kérdés lesz, hogy az egy dolog, hogy néhány héten vagy hónapon belül mi következménye lesz, akár a kegyelmi ügynek, akár a Magyar Péter által most vagy a jövőben kihozott bizonyítékoknak, nem abba fognak belebukni. Ha valami komoly kihívás lesz ezelőtt a rendszer előtt, az az, hogy ezek ott, hogy ezek tüskeként ott lesznek a köröm alatt, és szépen elfertőződhetnek. Szép, újra és újra hivatkozási alap lesz a piacon, a kocsmában, a munkahelyen, amikor az emberek érzik, hogy nem érnek olyan jól, és akkor már elő fogják húzni azt az érvelési kártyát, hogy és amúgy miért kellett a pedofil támogató segítő rohadéknak megadni a kegyelmet, és amúgy mégis milyen rendszer az, ahol a Rogán megengedheti magának, hogy az ügyészségre és a többi. Tehát, hogy ezeket az történtek, így már sokkal mérgezőbbek a rendszer egészére nézve. És egyébként. És még egy nagyon fontos dolgot, hogy két embert pedig értem plagizálást, a másik az a Török Gábor, aki azt mondta a Partizánban, ez nagyon jó észrevétele volt, hogy nem is ez a fő kérdés, hogy a Varga Judit interjújában mi hangzott el, hanem az, hogy miért került erre sor, mégpedig azért került erre sor, mert bajban van a kormányzati kommunikáció, és nem feltétlenül azért van bajban, ami kiderült, mert csomó minden szarság, azt mégsem voltak ekkora bajban, hanem az történt meg, ami hosszú évek óta nem, hogy behatolt a saját buborékukba a történet. Eddig nagyon sokszor az volt, hogy kiderült valami botrányos, ezt a kormányzati kommunikáció által szinte hermetikusan elszigetelt tábor vagy nem tudta, vagy már csak olyan transformálva, torzítva jutott el az info hozzájuk, hogy úgy érezték, hogy nem botrány, sőt, még inkább a kormánynak van igaza. Most az történt, hogy ez a buborék ez felrepett, és elkezdett befolyni rajta az a szar, amit eddig kívül tartottak rajta. És most már szükség van minden eszközre, hogy befoltozzák, és ez a jövő igazi kérdés, és ezzel be is fejezem, az lesz, hogy be tudják-e foltozni ezt a lyukat. Ha nem, akkor az egész buborék fölrobbanhat.
A buborék robban az a puliszkával egyet, de azt akartam mondani, hogy hadd reklámozzam alapunkat abban az értelemben, hogy amiről te beszéltél, azt élesebben fogalmazza meg Bér Miklós a húsvéti interjúban, a nyugalmazott Váci Püspök. Arról van szó, hogy nem szabad hallgatni. A morális kérdésekről nem szabad hallgatni, nem szabad eltűrni, és soha nem szabad a rosszat pártolni. Ezt tulajdonképpen ezt mesélte el, mondta Bér Miklós, és sokszor a világtörténelemben, és ez az, amire István is célzott egy 20 perccel azelőtt, hogy mi a baj a magyar néppel. Tehát túl sokan, túl sokáig hallgatunk.
Meg talán függözve, amit a Sanyi mondott, 1,39 az első két hónap alapján a termékenységi arány.
És a 10%-kal, ugye?
Ami 1,53 volt, ugye?
Igen, azt akartam mondani, igen, de ebben nem az a tragédia, nagyon kekecketek, elmondom azt, hogy dinamikusan csökken a szülőképes korú nők száma, ezért ez a kis csökkenés egy hatalmas zuhanás, és sokkal nagyobb, hogyha még megnéznénk a magyar társadalmon belül azt, hogy az egyre kevesebb szülőképes korú nőn közösségen belül egyre több a cigány, aki viszont fiatalon és többet szül, és itt van a...
Megkértük szépen, hogy erről a fontos kérdés, hogy ő beszél, aki ért hozzá. Erre még le is basz. Hát ilyet komolyan mondom. Na ezek vagyunk mi, kedves néven.
Egyébként ez a rossz hangulat, én mindig is ezen gondolkodtam, jó, nem mindig, de azért sokat gondolkodtam ezen, hogy ez előbb vagy utóbb vissza kell ütnie. Tehát, hogy egy most már lassan másfél évtizede ilyen hideg polgárháborúban tartott társadalomban ez a sok-sok indulat, félelem, erőszak, mármint, hogy verbális és gondolati erőszak, hogy ez előbb vagy utóbb, ennek valami következménye kell legyen.
Ez még jele ennek.
Hát egyrészt jele, de közben gerjesztője is. Itt van a társadalom, akivel az történt, ami történt az elmúlt másfél évtizedben, ami olyan állapotban van, amilyenben, és ez a társadalom kapja most ezt, így tálalva. Igen. Tehát, hogy ez az előbb ugye azt mondtam, hogy próbálom megérteni, vagy nem nagyon értem, és inkább elszörnyedek attól, hogy teljesen tehát olyan nők, akik nem buták, nem megvezetettek se egyik oldal, se másik oldalra, és mégis berántódnak ebbe az egészbe valamilyen torz irányból, és valami torz tükrön keresztül kezdik el nézni, és nem tudnak távolságot tartani. Hogy ez megtörténik velünk, annak úgyis kell lenni valamilyen társadalmi kifutásának. De nem nagyon látok pozitív véget ezekbe a történetekbe.
Az egy négyzetméterre első klinikai szakpszichológusok száma Magyarországon százszorosa az átlagos nyugati kultúrkörök.
Igen. Nem a szakpszichológusok, nem a szakpszichológusok, a pszichológiai esetek számára gondoltam, a pszichológusok számára, de azt akartam
mondani. De én arra beszélni.
Irónia volt.
Hát ez egyrészt irónia akart lenni, másrészt meg az, hogy hogyan veszi magának a bátorság. Látod, nem olvasod, nem nézed, és ilyen hülyeségeket ajánlasz a népeknek, és utána meg félreérted, amit mondok. Igen, mindenki, te olyan szövegek vannak, és annyian szakértik meg azt a problémát, ilyen, hogy el nem tudod képzelni.
Na hát arról van szó, hogy én meg ezeket esetnek kezelem, és nem pszichológus.
Jó,
nem pszichológus.
De most őszintén szóval engem barátilag nagyon érdekel, hogy te minek kezeled, de őszintén szóval sokkal jobban érdekel, hogy az én sok-sok honfitársam, aki a végén szavazóurnához fog, ki le fog szavazni, meg mit fog csinálni.
Amúgy a költségvetési hiányok ezt.
Azt akartam mondani, hogy még a Sándort akartam most megdicsérni, hogy és a másik, amit mondott, hogy a jó kormányzás, meg a rossz kormányzás kérdését, őt magát nézve szavaznának, a sokat segítene, de nem erről szavaznak, hanem arról, hogy szeretjük-e Viktor Istent, vagy Sátánat, és úgy szavazunk, így van.
Hogy jól van ez, így nincs jó. Ebből adódóan úgy élünk, ahogy élünk, és úgy is fognak élni az unokáim és a gyerekeim, ahogy élni egy ilyen világban.
Ha már költséget, és csak az előző műsorban ugye én szóba hoztam az egynapos autópálya matricát, mint olyan példát, hogy a kormány ott, ahol segíthetne a fenét, és akkor betesz még a állampolgárnak.
1000 forint
alatt. Igen, mint a 10 napos. De aztán utána valaki rám ért, és hát igaza is lehet, akár sőt, valószínűleg igaza van, hogy azért az egynapos matricát azt azok használják, akik tranzitként mennek át az országon, ezért az, hogy megfizetik azt, amit környezetszennyezés, úthasználat, az úgy rendben van.
Másrészt van egy EU-s, meg van egy EU-s, mit tudom én mi, hogy az éves matrica hanyat százalékának kell lenni, tehát ez is. Na jó, mindegy, nem mindenki.
De most nem beszélünk már akkor a költségvetésről, a gazdaság helyzetéről?
Beszéljünk arról, hogy Bolsonaro, ugye Brazília volt elnöke, nem tűrk a türkmén nagykövetségre, vagy az észak-korai nagykövetségre.
Végül is, de.
Ment azok után, hogy elítélte őt a brazil bíróság befolyás hatalommal való visszaélés, vagy hogy mi a pontos titulus, vagy és korrupció miatt, hanem a magyar nagykövetségre ment, aminek az az értelme, hogy ugye az természetesen Magyarország területe, és ott adott esetben a brazil rendőrség nem teheti be a lábát, nem járhatnának el, vagy járhattak volna el Bolsonaro ellen. Na most én elképzelem azt a szituációt, amikor Bolsonaro bemegy a magyar nagykövetségre, azt nem tudom elképzelni, hogy a magyar nagykövet ne azonnal hívja SOS vörös vonalon minimum a Szijjártót, maximum Orbán Viktor.
Mert ez nem fordítva történt?
Vagy fordítva.
Ez a telefonhívás.
Az ex-elnök úr telefonált inkább.
Ahhoz képest ugye, hogy katonai különgéppel ment a beiktatásra Orbán Viktor, amikor Bolsonarót elnöknek választották. Jó, szóval ez is sok mindent elárul.
Hát igazából az árul.
Már ez az egész sztori.
Ez a legkeményebb, igen, hogy ott vendégül látták őt, és hogy fölmerült végül, aztán ugye csak lelépett azért onnan, mert a végtelenség nem lehetett húzni ezt a sztorit, de hogy fölmerült egyáltalán, hogy egy elítélt bűnözőt, most teljesen mindegy, hogy mit gondol erről az emberről, mindegy, volt egy ítélet ellene, tehát hogy egy elítélt figurát egy magyar nagykövetségen úgy elbújtassanak, de az egykori kiváló macedón elnök itteni kis túrája után szerintem nem lepődünk meg semmit.
Kis túrája, itt van még.
Úgyhogy még mindig itt van a
lényeg,
ha belegondoltak, akkor ez lehet, hogy egyébként egy ilyen új magyar turisztikai innováció és szolgáltatás, így van, hogy ilyen különféle bukott elnökök, bukott vezetők jöhetnek ide. Egyébként figyelj, ha baromi sok pénzt hoznak és így költik el, akkor semmi gond, csak hogy általában az szokott lenni, hogy a pénzük más bankszámlákon van, és itt pedig csak héderelnek. Az meg amúgy, hogy most a Bolsonaro most mennyire bűnös vagy nem, hát a Brazília az országgal általában egy vezető politikus megbukik, de ez Latin Amerika sok országára igaz, és fél éven belül ítélik. Szóval ugye az ő elődje és nagy ellenfele Lula elnök és utóda is ugye ült, mert ahol ő bukott, akkor utána őt csukták le. Ez egy ilyen latin amerikai világ, hogy az általában úgy van, hogy kimész az elnöki palotából.
Itt is látszik, hogy a Viktor mennyivel okosabb. Hát ő nem csukta le a Gyurcsánt.
Így van, hát gondolj.
Mennyivel okosabb.
A Latin Amerikában az elnöki palotából már egyből a három napi hideg élelmet csomagolod és mész, és mikor, amikor kijössz a bőriből, akkor vissza is mehetsz az elnöki palotába.
Egy
körülbelül így van, ezért mondom, hogy ezt a részét nem venném komolyan, de teljesen mindegy, mert mégiscsak egy bíróság, egy általunk elismert ország bíróság elítélt egy embert, az meg bement egy magyar nagykövetségre, és nem azt mondták neki, hogy igyon meg egy kávét, tegyen meg egy szemlézet, és menjen vissza.
De hogy nézhetnek már a magyar diplomáciára? Milyen szemlézet?
Hát
a keletítás, ezeknek a figuráknak az állandó befogadása. A Moszkvához való viszony, a NATO-n belüli történet.
És amikor az egyes diplomatákat arra kötelezik Budapestről, ugye, hogy önmagukat lejárató hülyeségeket nyilatkozzanak a célhelyen, ahol vannak. Hát gondoljatok azokra a újságcikkekre, amiket meg kellett jelentetni különféle nagyköveteknek az állomás helyik sajtójában, meg egyebek, persze. Hát egyébként a nagyon kedves, nem tudom, emlékeztek rá, de itt a lapunkban egy hónapja körülbelül Görög Ibolya, ugye a protokoll főnök nyilatkozott, volt egy interjúja, amiben elmondta, hogy Szijjártó Péter úgy öltözik, ahogy diplomáciában lehetetlenség, és nem lenne szabad, ugye, és a Szijjártó összes fotóját másnaptól átállították a Görög Ibolya által elmondottaknak, megfelelő fotók jelennek meg, járt az MTA külügyben is, meg a
saját Facebookján. Tessék, hát, nézzétek meg!
Igen, ebből is látszik, hogy azért van ellenzéki sajtó Magyarországon, és meg is hallják.
Viszont azért a lényegre visszatérve talán azt a Márton hozzátenni, mielőtt még elbogózkodjuk ezt a dolgot, hogy azért jó. Aki azt az ízléstelen, most szórakozni fogok vele, Janó, ezt megszívtad. Na. Ne olvassatok, ne nézzetek, ne izé. Szóval azért lehet valamit tudni Bolsonaro munkásságáról, és arról a politikai ideáról, amit képviselt, meg arról, hogy egyébként ő sem nagyon akarta békésen átadni a hatalmat. Ugye? És ebben az értelemben azt kell, hogy mondjam, Brazília mégiscsak egyfajta, de mégiscsak olyan, mintha egy demokrácia lenne. Teszem hozzá, hogy még mindig elindulhat elnökválasztáson olyan ember, ugye az Amerikai Egyesült Államokban, és csak azért hozom szóba, mert ugye a politikai rokon szemben nyilvánvaló, aki egyébként országvilág előtt, én a Hír TV-n keresztül néztem, hogy pucsra usította regnáló elnökként az amerikai választókat, de ez legyen az ő bajuk. Itt van a Gruevski, amit a Gábor mondott, tehát az, hogy hát hogy is mondjam, finoman, nem finoman szóval. Tehát ilyen diktátor hajlamú, bukott politikusok menedékévé teszi bizonyos értelemben Magyarországot ez a külpolitika. Teszem hozzá, hogy ráadásul mindenféle inkompetens módon súlyos milliárdokat szórnak el, most éppen Kenyába, aztán itt van az a csádi misszió.
Azt ki tudja, mi az?
Hogy hívja? Hát figyelj ide. Egyrészt meg imidzsgyártás a választóknak, hogy mi meg, hogy Orbán Viktor világpolitikai tényező, és a többi. És egyébként hetedszer van, ugye,
hiányzó.
Igen, szokták kérdezni, vagy szokták mondani, hogy na de hát mi érdeke fűződik a magyar kormánynak, meg hogy kell-e Orbán Viktornak mondjuk az oroszok járszalagján lenni. Egyrészt azt tudom hozzátenni, hogy egy, ami ingyen van, azért nem fizetnek, kettő, azért mindezekből a példákból, ha valakinek nem tűnt volna föl, hogy a politikai rokonszám, az idea, a Magyarországon megvalósítandó, vagy által szándékozott megvalósítandó politikai rendszer, az ebbe a hatalomgyakorlási módba illeszthető. Tehát itt van egy rokonszenv is, szolidaritás. Egyébként is meg van hirdetve a konzervatív internacionálé. Világfasisztái egyesüljetek. Az egész Európai Uniós kampánya erről szól, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Hogy Brüsszelben a gazdák, és a többi, és a többi. Teszem hozzá, hogy egyébként a Magyarországon az ukrán gabonával kapcsolatos hergelés az úgy zajlik, szeretném azért közölni, hogy Magyarországon azoknak a gabonaszállítmányoknak csak át kéne menni. És arra a kérdésre nem hajlandó senki válaszolni, hogy hogy van az, hogy itt megállnak a szállítmányok, és elviszik, ellopják, beengedik a magyar piacra. Mert hogy nem kéne. Ez most nem viccelek.
Persze, tehát miért
picsány
volt. Igen.
Hogy,
és a tranzit szállítmány hogy veri le az árakat?
Há, hogy? Amikor át kéne, egy vasúti izé, az egy nagyon hosszú, nagyon szép, stb. Tehát a lényeg, hogy a nemzetközi fasizmus egyik, hát hogy is mondjam, központi bázisává építgeti Orbán Viktor ezt az ország.
Szuverenisták szövetség.
Leány Gyuri nevén fasizmus. Hát ennyi. Sőt, ugye az a szép benne, és érdekes, hogy jó, hát mégis fasizmusnak nem hívhatják, bár hát ugye van egy történelmi, meg római előzménye, nacionalizmusnak, úgy a nacionalizmus szégyellik. Egyébként szerintem a nacionalizmus meg szégyelli őket, mert ez nem nacionalizmus. Mert nem nacionalizmus. Ha úgy veszük, én nacionalisták vagyok, ezek meg fasiszták, az pont.
Kérdeznék valamit, Sándor. Azon nem jutott még elszöget a fejedbe, hogy a mini Dubai, úgy hívják ezt a
tajzát,
ugye az kiknek a pénzén épül?
Jaj, de hogy nem. De hát Lenovo, figyelj, én egy...
Hogy csak arra akartam célozni, hogy a pénzkörök, ugye azok nem csak kimennek Magyarországra, hanem be is jönnek. És nem tudjuk, hogy kinek a pénze jön.
Egyik rosszabb, mint a másik, mert ugye van egy olyan hipotézis, hogy olasz pénz van mögötte. Figyelj, és az egész annyira abszurd. Én hetente legalább egyszer, különböző napszakokban, de van, amikor kétszer, oda-vissza, jövök el az M5-ös autópálya végén, az Üllői úton. Ott van két mocskos nagy székház. Nem tudom, nektek feltűnt-e már a Tékomnak, meg a mit tudom én micsodának. Annak a mit tudom én micsodának az alját leszámítva. A két büdös nagy székházban én még ablakmosókon kívül semmilyen nagyszakban soha senkit nem láttam. Soha.
Még azt mondom, hogy üres?
Én azért gondolsz, ami a felüljáróról, ahogy és a Népligetnél ott a Tékom.
Nyuszi fül.
A körúti oldalon.
Jövök be az M5-ösön,
hát
és szembe. Soha.
De ott vannak.
Jó van, Pityukám, én még egyszer mondom.
Én látom.
Neked kitüntetetten oda engednek, de tekintetlen arra, hogy ha úgy tetszik, statisztikailag nagyságrendel többet megyek el ott el, mint te. És különböző napszakokban? Jó, hát nem.
Hát én is hangjárul.
Hát akkor még vak is vagy, nem csak süket.
Másik irányban.
Nem csak süket vagy, de még vak is.
Ja. Na, akkor még a csekettőt
nézett. És ezekül még a csekettőt nézett, ha eljutod agyadik. Na szóval azt akarom kinyögni, hogy hát itt kapcsolódik vissza az egész sztori. A pénzügyi és gazdasági helyzetünk. Ez az ország szét van lopva, nem kellettem ezt túl, hogy is túl szofisztikáltan megkeresni. Hát ezek a pénzek hiányoznak, gyerekek. És egyre több pénz hiányzik
a rendszerben. A szociális ellátóban, az egészségügyben, az oktatásban.
Meg az úgynevezett nagy kibaszott szuverenitás jegyében olyan drága kamatokat fizetünk, a szabadságharccal kivívott, az IMF-től való függetlenségünk jegyébe, de ezt a népet levegővel is lehetett, Dumával is lehetett.
Egyébként, ha már Rogán, azért ott a letelepedési kötvényeknél is ennek a visszafizetések is brutális, hogy milyen sokba kerül, ez egyik. Másik, a nagy építkezésekről jutott eszembe, hogy lett volna ez a kínai egyetem város.
Majd ha játsz valakit ott, jó, majd az épületekben, hívjál már föl telefonon, légy szíves, jó?
Ja, ez most úgy sem, hogy nem hagy békén egy két hónapig.
De tényleg szóljál.
Csak fotókat legyen.
De még nem beszéltünk soha kínai rendőrökről. Beszéljünk már majd egyszer, mert az is elképesztő, nem? Na de hát most már nincs idő.
Nincs idő.
Úgyhogy...
Most a filmre gondolsz?
Nem, hanem arra, hogy lejárt az egy óra.
A kínai rendőr a hamisítvány.
Köszönjük, hogy megtiszteltek, viszlát.
Boldog húsvéti ünnepeket.
Ja, hogy azt
mondod. Húsvétot, így van.